Hegyi Ádám történésszel fogunk beszélgetni az algyői reformátusok történetének egy szeletéről. Erdődi György forrásaira fogunk támaszkodni. De akkor kezdjük onnan, hogy ki az az Erdődi György, ő hogyan kapcsolódik az algyői reformátusokhoz.
Erdődi György országbíró, 18. század első felének egy országos jelentőségű vagyonát és méltóságát tekintve főura. A feudális világban nagyon koncentrált hatalom létezett a 18. századi világot tekintve, ami nagyjából annyit jelentett, hogy a földesúr a saját birtokain szó szerint élet-halál ura is lehetett, hiszen az esetek többségében ezeknek a főnemeseknek úgynevezett pallos joga is volt, ami azt jelentette, hogy halálra is ítélhetett embereket, hogyha valami olyan ügyet követett el. Most itt nem erről van szó, hanem arról, hogy egy elég jelentős, nagyhatalmú családdal állunk szemben, akik között egyébként több főpap is volt. A egri, és ha jól emlékszem, a nyitrai főpapi széket töltötte be ebben az időszakban az Erdődi család egy-egy tagja, és az Erdődi György világi ember volt, tehát hogy neki volt családja, és nem főpapi stallumot kapott. De magában a családban ez hagyományosan öröklődött, hogy a család egy része papi pályát választja, másik része a világi pályát, és a György, akiről szó van, ő egy Magyarország vezetésének egyik csúcs intézményéhez jutott el.
Ami
az országbíró. Bocsánat, tehát ezt azt hiszem,
mondtam. Aztán mondtad az elén, csak igen. Akkor azért kérdezem, mert azt is írod a tanulmányodban, hogy koronaőr is volt, és kíváncsi voltam, hogy most melyikre gondolsz. Megmagyaráznád mind a két fogalmat, hogy az országbíró az mekkora tisztség, mivel járt, meg erre is kíváncsi vagyok. B kérdésnek, hogy a koronaőr az ki, mert ma használjuk ezt a szót, de gondolom mást jelentett abban az időben a koronaőr, mint ma.
Ez egy elég régi intézmény, a koronaőr. Hát nyilván a feudális világról nem beszéltünk a mai Magyarországon, de maga a koronaőr munkakör az gyakorlatilag erre vezethető vissza, akiknek valóban az volt a feladata, hogy a magyar szent koronát őrizzék. Ugye a magyar koronának van egy sajátos jellemzője, ez egyszer használatos korona, amit annyit jelent, hogy csak a koronázáskor viseli az uralkodó, utána visszarakják a őrzési helyére, és a koronaőröknek volt a kötelessége ennek a őrzése. Kezdetben valóban fizikailag is, tehát hogy ott kellett állni a korona mellett. Ebben az időszakban, amit 18. századról beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy ott strázsált a Erdődi a korona mellett, hanem ő biztosította azt, hogy le volt pecsélve a láda, és hogyha új koronázásra került sor, akkor a koronaőrök jelenlétében törték fel ezt a pecsétet, és akkor kivették a koronát, és vitték a koronázásra. Most az országbíró, az talán érthető a bíró kifejezés, tehát az igazságszolgáltatásnak a különböző folkairól lehetne beszélni. Talán, hogyha mai viszonyhoz viszonyítjuk, akkor a kúria elnökéhez, vagy esetleg az alkotmánybíróság elnökéhez lehetne hasonlítani a státuszát. Nem teljesen ugyanaz, mert a igazságszolgáltatás megváltozott a évszázadok során. Legfelsőbb bíró, legfőbb bíró. Tehát, hogy ő a legmagasabb pozícióban lévő bíró, aki az egész ország dolgait felügyelheti.
És akkor mindemellett földesúr, az elmondottak szerint, pallus jog és a többi, de hogyan kerülő Mindszentre, Algyőre, és egyébként még itt érdekes település neveket olvastam a tanulmányodba. Én őszintén nem is mindegyiket ismertem, pedig itt lakom a környéken. Sövényháza, Fárk, Sörkéd, ezek ma is létező települések?
Igen, létezők, csak nem mindig így hívják. Sövényháza az ópusztaszer most. Tehát, hogy átalakulnak a nevek, és a Fárk az most pusztának minősül, tehát nincs lakott település. Ez azzal függ össze, hogy a török háborúk után, tehát az oszmán 150 éves uralom után nagyon sok falu elpusztult, és a helyik puszta lett. Tehát ma is vannak, ha megnézzünk egy Google Maps-et, ezeket meg lehet találni pusztaként, vagy ilyen tájegységként. Nem élettek újjá ezek a települések. Na most hogy kerül ide az Erdődi György? A török háborúk után és a Rákóczi szabadságharc után kezdett normalizálódni a helyzet az Alföldön. Ez annyit jelent, hogy 1711 után, tehát amikor véget ér Rákóczi szabadságharc, akkor az állam megpróbálja újjá szervezni az országot, hogy valami működési metódust kitalálni, hogyan lehet ezt az országot benépesíteni, a gazdaságot elindítani, és kezdetben, leginkább az alföldi területek esetében, kezdetben az állam, az úgymondott kamara volt a tulajdonos, amelyik megszervezte az új telepítéseket, a gazdálkodási módokat, de hát ugye nem tudta az állam az egészet fenntartani, ezért ezeket valamilyen módon eladományozta, vagy megvásárolták, attól függ, hogy milyen helyzetről beszélünk, és az Erdődi család is és egész pontosan az Erődi György is az Alföldön, itt Szegedtől nem messze szerzett birtokokat. Csongrád megyének egy viszonylag kisebb részét szerezte meg. Ezt ebben a korszakban úgy hívták, hogy Mindszent Algyői uradalom. Valószínűleg a rádióhallgatók nincs mindegyik tisztában, hogy Mindszent és Algyő pontosan hogyan helyezkedik el. Ez két falu, a Tisza két oldalán. Tehát a bal és jobb partján lévő falvakról beszélünk, amelyek Szegedtől nincsenek annyira messze, illetve a Hódmezővásárhely, ami még esetleg ezekhez a településekhez közelesik. De mi ugye a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc utáni időszakban vagyunk, azt kell látni, hogy itt puszták, elnéptelenedett óriási területek vannak. Tehát azért Mindszent Algyői uradalom, mert közben nincs semmi. Tehát újra kell telepíteni ezeket a részeket, és hogyha most itt a Csongrád megyei hallgatóknak mondom, akkor például Márté. Ez jóval ezután jön létre. Tehát ebben az időszakban még ilyenről nem is beszéltünk, hogy Márté, mint falu, vagy Tömörkény. Úgyhogy az volt a feladata az Erdőnek, hogy ebből csináljon valamit. Növelje a lakosság számot, a normál mezőgazdasági termést indíts el, ami az Alföldön, szerintem az ma már minden ember tisztában van, vagy ugye a közbeszédnek a része, hogy az alföldi betyár, meg ugye a gulya, meg ezek mennyire jellemzek az Alföldet. Valóban arról beszélünk, hogy gyakorlatilag megszűnt a növénytermesztés az Alföldön a Rákóczi szabadságharc végére, mert nem volt, aki felszántsa a földet. És ha valamilyen gazdálkodás történt, akkor az állattartás volt, tehát hogy legeltető állattartás, illetve pálkászat és halászat, tehát hogy itt a Tisza, és a Tiszából a halat fogták ki, és ez volt a gazdálkodás, de hát ennél többet kellett volna az, hogy a termelés mezőgazdaság normálisabb legyen. Földművelés, a földek feltörése tartozott ezekhez a birtok adományozásokhoz, hogy akkor ezeket próbálja meg valahogy megszervezni az adott földesúr.
És akkor eljutunk a egyházi vonatkozáshoz, ami miatt leginkább beszélgetünk, de muszáj volt a kontextus szerintem tisztázni, hogy miről beszélünk. Mondtad itt az elnéptelenedett településeket azóta, de hát akkor van köztük olyan, ahol laktak, ez volt Algyő, igen, ami egy szintiszta református település volt ekkor, ugye?
Igen, igen, tehát Algyő nem néptelenedett el, azt nem mondom, hogy nem viselték meg a századok, de Algyő lakossága kontinuális megmaradt nagyjából. Nyilván nehéz ezeket megmagyarázni, hogy mi az, ami megmarad, és mi az, ami nem. Amit biztosan tudunk, hogy 17. századtól kezdve az a néhány forrás, ami Algyőre vonatkozik, akkor a falu felekezeti viszonyait tekintve mindig azt mondja, hogy homogén református. És volt egy Algyő szempontjából egy szerencsés növekedés is, ugyanis Szegedről 1686 után, tehát amikor Szegedet a oszmán megszállás alól felszabadítják, és a Magyar Királyság része lesz, a megérkező keresztény csapatok azt mondták, hogy hát, aki Szegeden református, azt rövid időn belül el kell költözni a városból, mert nem tűrnek a városon belül protestánsokat, és ezek a szegedi református lakosok, ezek Algyőre menekültek. Tehát Algyő ebből a szempontból jó járt, mert megnövekedett a lakossága. Ez azt is jelenti, hogy Szegeden azért nagyon kevés református él, tehát nem arról kell gondolni, hogy akkor most Szeged lakossága hirtelen kiköltözik, és akkor Szeged ilyen vagy Algyőből lesz egy ilyen tízezres falu, tehát ez pár tucat családot jelenthetett Szeged esetében, de volt egy református közösség.
Bocsánat, hogy beleszólok, nagyságrendileg meg tudod mondani egyébként, hogy akkor ebben az időben Szegeden hányan éltek meg Algyőn, miután kitelepítették oda reformátusokat, nagyságrendileg?
Tehát vannak adataink, a 16. század végéről vannak adóösszeírásaink. A 17. század ez egy ilyen nagy homály, de a 16. századi adatok alapján pár ezer fős lakossággal számoltunk, mondjuk 3-4 ezer fős lakossága lehetett Szegednek. Most ebből mennyi volt a református? Talán 100 körülbelül.
És akkor Algyő 100 plusz? Mennyien éltek ott, mielőtt oda költöztek?
Igen, most Algyőről is az összeírásaink, tehát van 16. század, és aztán 1715 meg 1720 körül, tehát Algyő lakossága körülbelül 300 ember lehetett. 3-400 ember lehetett a 18. század elején, amikor az Erdődi család megszerzi a falut.
Egyébként, ha az arányokat összevetjük, akkor az nem olyan kevés a szegedi néhány ezerhez képest.
Nem, igen.
És akkor van egy homogén református Algyőnk, megérkezik a katolikus Erdődi György, és az feltérképezhet, hogy mi az első konfliktus, amiben, hát hogy is mondjam, zavarja a földesurat az, hogy ott élő emberek azok nem katolikusok?
Igen. A Alföld és Csongrád megye történetét tekintve különböző megoldásokat találunk. A Erdődi család elkötelezett katolikus család, ugye említettem, hogy két főpap is van ugyanekkora a családban, viszont az Alföld összes többi tulajdonosa, földbirtokosa szintén katolikus. Tehát a károlyiak, a Harukken család, a Rudnyánszky család, de ők másként állnak ehhez a kérdéshez. Tehát a Harukken az egy okos gazdaként azt mondja, hogy meg a Károly is, hogy hát nem szeretem a más felekezetőeket a birtokaimon, de ha jól dolgoznak, és megfelelően művelik a földeket, és megfizetik a földesúri adót, akkor én megtűröm őket, mert nekem az az érdekem, hogy ezen a puszta területen újraindítsam a gazdaságot, és abból jövedelmem legyen. Az erdődi család viszont fanatikusabb lelkületű, nem csak az Alföldön. Tehát a család történetéhez hozzátartozik ebben az időszakban, hogy ahol teheti, ott elüldözi a protestánsokat. Hol katonákkal, hol ellehetetlenítéssel, de ezt az egész család mindenütt műveli. És ugyanígy visszanyúlnak Algyőhöz is, Mindszenthez nem, mert Mindszenten nincsenek protestánsok, és úgy kell képzelni ezt a korabeli viszonyt, hogy a földesúr az nem jelenik meg személyesen Algyőre. Tehát nem utazik el ide, hogy na most mi van, illetve van arra adatunk, hogy például Szegeden talán előfordult az erdődi, de hogy akkor valószínűleg esély van arra, hogy Algyőn is jár, de nem tudjuk ezt adatolni, hanem a földesúrat képviseli a tisztartója, akinek nagyjából az a feladata, hogy az adott területen, tehát Algyő és Mindszent területén a gazdálkodást megszervezze. És a gazdálkodással tényleg minden jár, tehát a adóbehajtástól kezdve a helyi bíráskodásig mindent ő intéz, és a falu vezetését is a tisztartó mondja meg, hogy ki lehet a nem polgármester, hanem a főbíró. És a főbíró ebben az esetben a polgármestert jelenti, tehát a fogalma kicsit más. És az első adatok, ami erre vonatkozik, elég korán megjelenik. Tehát valamikor 1533-ban szerzi meg ezt a falut Erdődi György, és rá két vagy három évre már ilyen leveleket ír a tisztartójának, hogy valahogy ezeket a kávinistákat, ezeket el kéne távolítani a faluból, mert egyszerűen nem bírja őket. Tehát most leegyszerűsítettem a levél tartalmát, de nagyjából az van, hogy az Erdődi folyamatosan azt kéri a tisztartójától, hogy lehetőleg lakosságcserét hajtson végre, és a református lakosság helyett katolikusokat telepítsen be.
De akkor nem azonosítható valami konkrét konfliktus, hanem az Erdődi György fanatikus katolicizmusából fakad ez tulajdonképpen? Már csak pusztán azért, mert tudja, hogy Algyőn homogén református társadalom?
De van konfliktus, csak a konfliktus előtt már van olyan levelünk, ami arra buzdítja a tisztartót, hogy amint teheti, a lakosságot kergesse el, és helyette katolikusokat telepítsen be. Egy példát mondanék erre. A Dunántúlon ebben az időszakban szintén több protestáns településen komoly atrocitások érik a evangélikus, illetve a református lakosságot, és hullámokban jönnek az Alföldre. 1740-es évektől kezdve ez folyamatosan mérhető, és Algyő körül is megjelennek evangélikusok. És a tisztartó azonnal ír a Erdőninek, hogy megjelentek itt luteránus menekültek, akik leszeretnének települni Algyőn, és még imaházat is szeretnének építeni, és jön velük a lelkész is, hogy engedheti a letelepedésüket, és két vagy három nap alatt azonnal ír vissza az Erdődi, hogy szó nem lehet róla, menjenek tovább, itt semmi keresni valójuk nincs, tehát van egy ilyen hozzáállás. Viszont volt konfliktus. A konfliktus oka egy temetés volt. A faluban folyamatosan a tisztartó tevékenységnek köszönhetően megjelennek katolikus családok. Kiskunságból jönnek meg innen-onnan. Betelepít őket a tisztartó, de nincsen templomuk, nincsen temetőjük. Meghalt egy katolikus gyermek, és a reformátusok igen csúnyán viselkedtek ezzel a családdal szemben, mert nem engedték a református temetőben eltemetni a gyereket. Ez mai szemmel nagyon felháborító, viszont a korabeli gondolkodásban teljesen elfogadott volt. Ugyanis ezt analógiákból tudjuk, hogy azokban a temetőkben, amelyek mondjuk református temetők voltak, és katolikus halottat temettek be, ugye ez azt jelenti, hogy akkor katolikus szertartás alapján temették el, akkor onnantól kezdve azt a temetőt a katolikus egyház automatikusan az egészet katolikus temetőnek tekinti. Tehát megtiltják a reformátusok vagy evangélikusok számára a temető használatát, és akkor onnantól kezdve ők járnak úgy, hogy nem tudják hova temetni a halottaikat. Ez egy térfoglalás. Nem ismerem annyira részletesen a katolikus szertartást, de vannak szimbolikus részei a katolikus temetésnek, ami azt mondja, hogy akkor ez az egész a katolikus megszentelt föld, és innentől kezdve tulajdonviszonyváltás történik. Most ettől rettegnek az algyői reformátusok, és ugyan nagyon elítélendő dolog az, hogy egy gyermeket nem engednek eltemetni, viszont ez van mögötte, hogy másútt is ez történt, hogyha a katolikus halott katolikus szertartással, akkor velünk mi lesz. És ez a konkrét konfliktus, ami Algyűn is elindul.
És akkor arról van forrás, hogy végül a gyermekkel mellett hol temették-e, hogy csak ez az egy temető volt Algyűn?
Nem találtam meg a forrást, én úgy sejtem, hogy eltemették végül.
A református temetőben?
A református temetőben, ugyanis megtörtént a foglalás. A mindszenti plébános először egy leszidó levelet küldött a algyőieknek, hogy mit képzelnek. Mondom jogosan, hogy egy gyereket nem lehet eltemetni. És ebben egy ilyen adatot is ír, hogy nem tudjátok, hogy a ti templomotok Szent István óta katolikus templom, és az igazából minket illet. Tehát egyel tovább mentek. Tehát először temető, aztán templom. A mai algyői templom nem középkori eredetű, de az alapjai azok középkori eredetűek. Régészek és művészettörténészek mondják, és én ezt elfogadom, mert nekik elmerem hinni, hogy az algyői templom, 18. századi algyői templom a szegedi Dömötör toronynak a testvére. Nyilván, aki nem szegedi, az nem ismeri, de Szegeden a város közepén, a Dómtéren van egy templomtorony, ami már csak egy torony, tehát a templom nincs meg hozzá. Ez a Dömötör torony egy 15. századi, minimum 15. de lehet, hogy korábbi építésű templom, és a művészettörténet azt mondja, hogy az eredeti algyői templom nagyjából ugyanakkor épült, mint a Dömötör torony. Tehát ebből a szempontból igaza van a mindszenti plébánosnak, ha nem is Szent István óta, de a templom az egy középkori templom, már pedig a középkori templom, akkor nem lehetett más, csak katolikus, mert hogy a református egyház 1517 előtt értelmezhetetlen volt, de ez már egy következő lépés lett. Tehát volt egy temetés, rögtön jött a templom. Akkor azt mondták, hogy na, akkor innentől kezdve intézkedünk.
És akkor mi lett a templommal? Azt is elvették?
El.
Térfoglalás
megtörtént. Na most ez is egy érdekes dolog. Itt háborúk voltak. 150 év török, aztán a kurucok, tehát egy elképesztő háborús viszonyok, és az algyői reformátusok írtak egy levelet az Erdődinek, hogy a templomuk romos, össze fog dőlni. Engedélyt kérnek templom renoválásra, és ami érdekes, és ezt még nem találtam meg, ennek majd utána kellene menni, hogy az Erdődit kérik, hogy a váci püspöknél a kérvényüket támogassa, mert szeretnék, hogy a templomot kibővítsék. Na most csak, hogy értelmezzük. Tehát egy református gyülekezetnek a váci püspöktől elvileg nem kellene engedélyt kérni ahhoz, hogy templomát felújíthassa, mert a váci püspök az katolikus, de mégis hozzáfordulnak. Szerintem egyrészt azért, mert tisztában vannak a eredettel, másrészt a politikai viszonyokkal is tisztában vannak. Tehát a katolikus egyház egy primátust élvezett ebben az időszakban, kellett katolikus ellenjegyzés ahhoz, hogy a templomokat felújíthassák. Egyébként az adataink szerint ez nem sikerült, tehát nem újították fel a templomot. Amikor véglegesen elüldözik Algyőről a reformátusokat, akkor az a adatunk van erről, hogy a templom romos, és a mennyezetbe szakad. Tehát utána történik egy templom felújítás, és én amennyire úgy tudom, ezért alakítják át azt a mai ma látható algyői templomot, mert akkor van egy nagy fokú elbontás, és egy új tornyot és új hajót építenek a templomhoz.
De nem volt ott még egy tűzeset is a templom történetében?
De, tehát itt ez hatványozódik a dolog, tehát hogy itt valamilyen leégés vagy tűzvész történt, a falu nem pusztult el, tudtommal ebben az időszakban, tehát nem olyan mértékű tűzeset volt, mert nagyon sokszor, amikor egy tűz kitör, akkor az egész települést végig söpri. Pont ugyanekkor Mindszent leégett. Tehát 1751-2 körül, tehát amikor Algyőn a reformátusokat elüldözték, rá egy évre Mindszent porig égett, és az a tisztartó, aki Algyőt és Mindszentet kezelte, börtönbe került, mert ő gyanúsította Mindszent lakossága, hogy ő gyújtotta fel a falut, és ide került Szegedre börtönbe. Tehát miután Algyőről elülözte a reformátusokat, a mindszenti katolikusok meg akarták lincselni a tisztartót, és bebörtönözték itt Szegeden.
És akkor vissza a templomhoz, mert ezt most nem pontosan értem, kíváncsi vagyok. Akkor a ma Algyőn álló templom, az legalább részben az a templom, amit valaha használtak az algyői reformátusok, vagy ezt annyira átépítették, hogy gyakorlatilag csak az alapja tekinthető közösnek? Hogy látod ezt?
Igen, az alapjai közösek. Tehát ezt a templomot újjáépítették 1750 után, de nagyjából ugyanaz a alaprajza. Tehát ezt használták a reformátusok, és ugye ezt tudni kell, hogy nagyon sok településen a középkori eredetű templomot átvették a protestánsok. Egyszerűen azért, mert a felekezet átalakult. Tehát a gyülekezetből a reformáció során egy protestáns gyülekezet jött létre, de hát úgy a régi templomukat használták, Algyőn is erről van szó. Tehát, hogy volt egy középkori templomuk, ami romos lett, és mikor a reformátusok elmenekültek a faluból, akkor azt újjáépítették azokon az alapokon, de nem az épület már. Tehát majd, hogy nem a földig, és aztán újra építették.
Ha tovább megyünk a történetben, elveszik a templomot, mi lesz az emberekkel? Itt azt írod a forrásban, hogy fenyegető hang nem volt jellemző a reformátusokkal szemben. Ez mit jelent, a fenyegető hang nem, és akkor hogyan tovább az ő életükkel?
Igen, tehát, hogy ez párhuzamosan zajlott. Tehát a temető körüli vitával, ugye, kezdtek a templom foglalásba, de azért különböző lépéseket építettek, és az Erdődi György utasításai megvannak a tisztartója Bezúr Ferenc számára, hogy mit kell csinálnia, és lépésenként halad, elődözi először is a tanítót. Tehát van egy református tanító a faluban, ha jól emlékszem, Nyíregyházi Bálintnak hívják, kiteszik a faluból. Vele együtt menekül néhány család magától, és az utolsó lépés az, hogy a lelkészt is kirakják a faluból, és megjelennek a hajduk, és azt mondják, hogy na innentől kezdve minden kálvinista, aki ebben a faluban él, az a tisztartó parancsára, de egyébként a földes úr Erdődi György parancsára takarodjon. Na most, amiről beszélgetünk, ez egy forrás közlés, amiben az Erdődi György leveleit találjuk meg, hogy hogyan intézte ezt, de más forrásból, Szőnyi Benjamin leírásából tudjuk, hogy ezek az algyői reformátusok, ezek csónakba ültek, átkeltek a Tiszán, és a Tisza másik partján Hódmezővásárhelyen kikötöttek, és Hódmezővásárhelyen befogadták őket. És ami érdekes, a Szőnyi Benjamin leírásából tudjuk, hogy az algyői reformátusok zsoltárt énekelve keltek át a Tiszán, és vonultak be Hódmezővásárhelyre. Nem tudom, melyik zsoltárt, mert ezt nem írja, de én nagyon el tudom képzelni a 94. zsoltárt. Te benned bíztunk, uram, hogy azt énekelhették ezek a kávinista emberek, úgyhogy ez egy komoly sokhatás volt, de azért néhány utóhatást említsek meg. Az a tisztartó, aki levezényelte a kitelepítést, és az Erdődi parancsának engedelmeskedve megváltoztatta a falu felekezeti viszonyait, 2 évvel később írt egy levelet az Erdődi Györgynek, hogy baj van, ezek a derék kávinisták nagyon jól értettek az itt lévő földhöz és a Tisza gazdálkodásához, a betelepített katolikusoknak meg fogalma sincs róla. A jó kávinisták jobban dolgoztak, mint ezek a új katolikus jobbágyok. Úgyhogy hát bizonyos elégtételt lehet így venni a történteken.
És akkor a forrásokról szeretnénk majd a beszélgetés legvégén említést tenni, de akkor még csak egy picit továbbvívva a történetet, ez nem feltétlenül a forrásokból, de csak hogy fejezzük be, az egyik, hogy tudsz-e egy néhány mondatot mondani arról, hogy mi lett velük Hódmezővásárhelyen, tehát ők betagozódtak-e a gyülekezetekbe, vagy akkor még egy gyülekezetbe, valahogy nyomon kísérik, hogy ők az algyőiek.
Igen, megvan a sorsuk. A legegyszerűbben úgy nyomon követhető, hogy Hódmezővásárhelyen mind a mai napig viszonylag gyakori családnév a Gyevi. Na most ez a családnév, ez a származásokra utal. Tehát 1750-es években, amikor tömegesen települnek át menekült reformátusok Algyőről, az anyakönyvekben, ugye a származási helyik alapján kezdik őket anyakönyvezni. Tehát mondjuk úgy hívták a családot, hogy Kovács család, és megkülönböztették, hogy ők az algyői Kovács család, tehát akkor az lett a nevük, hogy Gyevi Kovács. És nagyon sokszor csak a Gyevi maradt meg, tehát a Kovács családnév az ki is kopott egy idő után az anyakönyvekből, tehát ez nyomon követhető, mind a mai napig van Hódmezővásárhelyen egy ilyen hatásmechanizmus, de hosszabb távú történet, hogy a 19. század közepén, amikor Szegeden ismét létrejött református gyülekezet, akkor Hódmezővásárhelyről pásztorolták, méghozzá részben a menekült algyőiek. Ből létrejött gyülekezetből, tehát hogy van egy körforgás, tehát elődözik Szegedről, Algyő, Algyőről Hódmezővásárhelyre, Hódmezővásárhelyre vissza Szegedre. Igaz, hogy ez 200 év, de van egy ilyen körforgás.
Azt szerintem nem egyértelmű, hogy a Gyevi az miért algyői? Tehát itt mi a szó összefüggés?
Igen, ez a korabeli Algyőnek, tehát nem így hívták, hogy Algyő, hanem Gyev vagy Algyev. Tehát itt Csongrád megyében van Felgyő és Algyő. Ez a két falu nem határos egymással, de mind a kettőnek a korabeli elnevezése az, hogy Gyev. Most nyelvtörténész nem vagyok, de Mátyás király mesékre, ha emlékszünk, kivéve a Gyevi bírót. Ez a település elnevezés az nem csak Csongrád megyében létezik, ez viszonylag több helyen előfordul, és Algyőt sokszor Gyevnek említik, vagy hogy megkülönböztessék Felgyőtől, akkor Algyevnek hívják a korabeli források, és ezért lesznek ők Gyeviek.
És akkor egy utolsó dolog, hogy mindez után, tehát a 18. században járunk, Algyőn soha többet nem volt jelentős számú református közösség, és így van ez ma is, amennyire ezt egy történészként meg tudod ítélni.
Tehát hosszú időre megszűnt a református gyülekezet, tehát ezt anyaegyházközségként kell értelmezni. Tehát a 17. századig Algyőt anyaegyházközségként sorolják fel a iratokban, önálló lelkésszel, önálló templommal, és hát tanítójuk is volt. Na most ez megszűnt. És agyön reformátusok úgy jelennek meg a 20. században, hogy vagy Szegedről települnek ki, vagy Hódmezővásárhelyről települnek ki. Én úgy látom, hogy most van egy nagyobb kitelepülési arány, tehát a agyő jelenleg Szeged agglomerációs körzetébe tartozik. A falunak egy jelentős része Szegeden dolgozik. Van egyfajta kitelepülés, de ők nem kontinuus, tehát nem a 18. századi református családok, hanem ez egy 20.-21. századi kitelepülés, vagy áttelepülésnek a hatása.
Oké, és egy utolsó visszaugró kérdés, amikor elmenekülnek ezek a reformátusok a csónakkal, akkor arra van forrásod, hogy mondjuk viszik magukkal a gyülekezet holmiait? Tehát most ilyen klenódiumokra gondolok, urasztali terítőre, anyakönyvekre, és ezek megvannak, kutathatók? Valamelyik vásárhelyi gyülekezetben vannak ezek betagozódva, vagy ezek eltűntek?
Próbálkoztam ezeket megtalálni, nincs meg. Tehát anyakönyvről nem kellett, hogy legyen anyakönyvük, de nincs meg. Tehát ezt nem tudom. Azt írják, hogy a harangukat próbálták megmenteni, valóban klenódiumokat. Egy ideig van erre leírásunk, hogy megvannak a klenódiumok, de most nem tudunk róla. Úgyhogy nem tudom sajnos, hogy ténylegesen mi lett, de ezeket igyekeztek elvinni magukkal a menekülés során. Tehát lelkészükkel együtt mentek. Hogy is mondhatnám, szervezett áttelepülés zajlott, még hogyha mögöttük ott voltak a hajdúk akkor is. Ha egyszer megtalálom, ennek nagyon örülnék. Vannak tippeim, hogy hol lehetne még megkeresni, de egyelőre nyomát nem találtam.
Tehát akkor egyetlen egy kehely, semmi nincs jelen tudásod nincs, szerint?
Jelen tudásom szerint nincs. Aztán lehet, hogy valaki rádió hallgat, azt mondja, de itt van a mi templomunkban, csak én nem láttam még. Igen.
És akkor hogy keresse az a valaki? Gyevi bejegyzés lesz Gyevi. A talpám?
Igen, az lesz rajta, hogy Gyevi. És hogy tehát ez nem egy gazdag gyülekezet. Az a jellemző, hogy nem mindegyik klenódium volt felirattal ellátva. Tehát az Alföldön azt tudjuk, hogy a klenódiumok többsége cserép volt. Tehát nem volt pénzük fém urasztali kehelyek készítetésére, hanem cserepet égettek ki. Na most egy cserép, kehely, tányér, hát nem biztos, hogy az most is megvan.
Sőt.
Igen.
Oké, és akkor a beszélgetés legvégére, hogy mindezről most miért tudunk beszélgetni, mert ennek van egy érdekes története, csak szerettem volna, bocsánat, a populárisabb résszel kezdeni, ami szerintem könnyebben befogadható, meg érdekesebb a hallgatóknak, de akkor jön a kemény eledel a történelem iránt érdeklődőknek, meg források iránt érdeklődőknek. Tehát te hogyan bukkantál most ezekre a levelekre, és milyennek a története, elérhetősége, tudtál-e erről, vagy hogyan kerültek ezek a kezed ügyébe?
Ez egy tényleg egy kalandos történet. Ha történész szakmát megnézzük, a történészek pontosan tudják, hogy Algyőnek, én most kézzel mutatom, de elmondom a hallgatóknak, kb. 10 cm vastag könyve van, ami Algyő történetét, egy monografikus feldolgozása van Algyőnek. Tehát 10 cm vastag, az mondjuk 700 oldal. És ez a történet és egyéb szakirodalmak tudnak arról, hogy Algyőn reformátusok voltak, de az Erdődi György tevékenységéről semmit. És rájöttem, hogy azért nem, mert a algyői uradalom iratanyaga, ami alapján meg lehetett volna írni nem csak a reformátusok, hanem a gazdálkodás fejlődését, az adókat, a iparosok megjelenését a faluban, az eltűnt. Tehát ez a levéltári anyag, ez 100 éve ismeretlen. Tehát megírtak egy algyő történetet, anélkül, hogy ezt a levéltári anyagot ismerték volna, mert senki se tudta, hogy hol van. És azért nem tudták, mert az Erdődi család 1945-ben emigrált. Tehát a 20. században is egy jelentős főnemes családról beszélünk, és ők sok főnemessel együtt 1945-ben elhagyták az országot, de vitték a levéltárukat is. Tehát ez egy szervezett menekülés volt, és most is a család magántulajdonában van a levéltáruk, de a mindenkori családfő hozott egy döntést, hogy a levéltári anyagot letétben elhelyezik Bécsben, a bécsi állami levéltárban, és családi engedéllyel külön kutatható. Ezt az információt, ezt már publikálták több helyen. Tehát nem én vagyok az első történész, aki az Erdődi család Bécsben őrzött anyagát kutatja, már csak azért is, mert Mohácstól kezdve nagyon sok területen, sok érdekes helyen az Erdődi család nyomot hagyott, és ezért erre a történészek felfigyeltek, hogy az erdődieknél mit lehet csinálni, viszont arra rajtam kívül eddig még senki sem figyelt fel, hogy hát, ja, hát persze, hát ők az Algyőnek is a földbirtokosai voltak, de akkor hol másutt, ha nem a Bécsben őrzött iratanyagban lehet meg ez az iratanyag, és valóban egész extrém élmény volt számomra, hogy a bécsi levéltári segédletet, ahogy megnéztem, onnantól kezdve magyarul voltak felsorolva az iratanyagok, mert hogy valóban Mindszent és Algyő iratanyaga jelenleg Bécsben található. Tehát, hogyha valaki Algyő történetét meg akarja ismerni, akkor nem elég az Algyő monográfiát forgatni, hanem több doboznyi iratanyag van Algyő és Mindszent történetéről a bécsi levéltárakban.
Személyesen kutattad ezt Bécsben?
Igen, tehát ezt muszáj volt személyesen, tehát ezt nem lehet úgy, hogy jaj, figyeljetek, talán biztos van ott valami iratanyag. Tehát a levéltári anyag az ugye úgy mérik, hogy dobozban mérik, mondjuk egy doboz 10-15 cm magas, ebbe több száz irat fér el. És ez egyszer rendezik, és azt mondja a levéltáros, felrakom a polcra, és 50 év múlva jön egy kutató, és akkor leveszi. Hát én voltam a kutató, de én 100 év múlva jöttem, és akkor kinyitottam, és 3-4-5 dobozt végig kellett lapozni ahhoz, hogy megtaláljam az iratokat. Azért utalok erre, hogy az az iratmennyiség, amit én most publikáltam, ez 10-valahány levél, ez csak a reformátusokkal foglalkozik, de rajta kívül van több száz levél, ami az algyői uradalom működésével foglalkozik. Minden lebontva, tehát hogy még peres esetektől kezdve a robot behajtásáig, vagy a robot megadásáig mindenről van ezekben szó. Tehát itt még nagyon sok-sok dokumentum lenne, vagy feldolgozható lenne, csak hát nyilván be kell látni, hogy az ember mivel tud foglalkozni mennyiségét tekintve.
Zárásként ennek az egésznek a érzelmi dolgát, hogy kérdezzem meg tőled, izgatott volt? Tehát kinyitod ezt a dobozt, tudod, hogy 100 éve nem nézett bele senki, és akkor ott volt benned, hogy na vajon mit fog találni?
Igen, ez nagyon megvan az emberben, már csak azért is, mert tehát arra rájönni, hogy ezt Bécsben őrzik, ez nem volt olyan egyszerű, és ráadásul én Szegeden élek, és mondom, tudom, hogy vannak Szeged algyő reformátusok, valahogy a történetüket meg szeretném nézni, és az ember automatikusan akkor bemegy a szegedi levéltárba, Budapesten esetleg, a Váci levéltárba, és így tovább, de nem gondolnék arra, hogy ezért Bécsbe kellene mennem algyő miatt, és amikor tényleg megtaláltam, hogy hoppá, ez abszolút az iratanyag, akkor egy nagyon nagy öröm volt bennem, és hát ajánlom más kutatók és laikus olvasók vagy érdeklők számára is, mert hogy itt még sok mindent lehet ezzel kapcsolatban találni. Szóval nagy élmény volt, igen.